Családok történetek. Családban élni könnyebb.
Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Ez nem az én jó tanácsom, ezt Kis Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó mondja, azt üzenve a fiataloknak, érdemes megállni, megnézni, lelassítani a percet, pillanatot. A gyerekek egyébként erre nagyon is alkalmasak, mi felnőttek néha kevésbé, pedig a mese hatalmas segítség minden generációnak. A mese lelassít, a meséhez le kell ülni, a mesét ki kell találni, vagy fel kell olvasni a mesébe, hogy úgy mondjam, bele kell mászni, oda kell képzelni, át kell érezni. Jókai Mór világéletében tiltakozott az ellen, hogy ő lenne a nagy mesemondó. Azzal védekezett, ő a valót írja le, csupán megszépíti itt-ott. Legismertebb művében, az Aranyemberben van egy talán kevéssé ismert kis történet. Tímár Mihály éppen a Senki szigetén tartózkodik, amikor kiderül későbbi kedveséről, Noémiről, aki akkor talán 16-17 éves lehet, hogy irtózik a békáktól. Tímár, avagy Jókai, felnőtteknek szóló mesét költ hirtelenjében arról, mit is mond a béka akkor, amikor kuruttyol. És amint a lány megérti, hogy a békák azért igyekeznek minél hangosabban, minél tovább énekelni, mert szívük hölgyét akarják mindenáron megszerezni, már nem is tűnnek a kis kétéltűek olyan borzasztónak. Sőt, hajlandó kézbe venni, megsimogatni egyet. Ez a béka történet életünk tipikus meséje. Érzünk valamit, létezünk valahogyan, és egy mese, egy történet meg tud változtatni bármit. A hozzáállást, az érzést, a szándékot. A mese iránytű, amely a megoldáshoz vezet bennünket. A mese oldja a stresszt és feloldja az elakadást. A mese az, ami igazán értünk van. És erre más élőlény nem képes. Mi alkottuk a mesét, és magunknak alkottuk. És utána már bizalommal vehetjük kézbe a békát is. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Mesék, amelyek jót tesznek gyermeki és felnőtt lelkeknek is. A közös mese és mesélés pedig talán a legjobb, amit adhatunk és kaphatunk.
Az, hogy mesét olvasunk, ez egy alapvető jelentőségű feladat, mondjuk így, ami nem csak az olvasáshoz kapcsolódik, ennek pszichológiai hatása is vannak, ugye a kötődés kialakulásához nagyon segít.
Nem baj, ha lemaradunk valamiről, állapítja meg a vízilabda legenda Kis Gergely, pedig ha valakinek, hát neki tudnia kell, miről beszél.
Ehhez képest van élet, ehhez képest vannak egyéb dolgok, mi például a közösség, és én ezt képviselem. Igen, van okos eszköz, igen, lehet használni, de az is igen, hogy elvesztettük azt a csatát már régen, hogy a digitális térben ki lehet-e mindent használni, meg lehet-e mindent nézni, ott kell-e mindig lennünk.
És ez már egy másik történet, amit az élet nehezebb oldala alakított. Wagner Levente a Doni hadsereg történetét saját életén keresztül mutatta be.
Pontosan nem tudjuk, hogy mikor gépelte le, fűzte össze, írta ki magából ezeket a történeteket. Valószínű, hogy ez neki egy terápiás napló lehetett. Azokat az átélt szörnyűséget és borzalmat talán így tudta feldolgozni.
Erről szólnak mai történeteink, tartsanak velünk! Az Etalon Zala Kft. Még 2015-ben indította el a Gyermekeink Jövőjéért programot, amely Varázsházikó néven a Magyar Üzleti Felelősségdíjjal elismert kezdeményezésként működik azóta is. A cégvezetők célja gyakorlott családapaként az, hogy az óvodáskorú gyerekeknek megalapozzák, persze játékos formában, a környezettudatosságot. A nyertes óvoda komoly pénzjutalomban részesül. A Varázsházikók elkészítésében nem csak az óvodások, hanem a családok is részt vesznek. A riporter Varga Tünde.
Szalai Zala, Terek Sanyi, Balázs Hanga, Molnár Nia.
Gyönyörű házat csináltatok. Elmondjátok, hogy ki mit dolgozott rajta?
Háztetőcsere.
Én háztetőt és meg képeket.
Milyen képeket? Képeket a falra te festetted.
Én a háztető.
Te is háztetőbe dolgoztál? Meddig dolgoztatok ezen, sokáig?
Igen.
Szűcs Róbert vagyok, az Etalon Zala Kft. Ügyvezetője, egyik tulajdonosa. Célunk volt a szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés. Ugye a pályázati kiírásban is úgy van, otthon felelhető háztartási hulladékokból kell ezeket a maketteket elkészíteni. Az óvodás közösséget, az óvodás közönséget céloztuk meg ezzel. Célunk volt, hogy közösséget építsünk, szemléletet formáljunk, minőségi együtt töltött idő is célunk volt, hogy otthon a családokban, amikor ezzel foglalkoznak, akkor a telefon nyomkodják, hanem valamilyen olyan célt szolgáljon ez, amiben mindenki fejlődik, anyuka, apuka és a gyermekek egyaránt.
Az óvodásokra utal, de itt a család dolgozik.
Igen, hát az óvodás gyermekeken keresztül támadjuk be a szülőket, és fogjuk meg, lépünk a szemléletformálás útjára. Mi, amikor alapítottuk ezt a programot, akkor mi kisgyermekes szülőként voltunk jelen az életünkben tulajdonos társaimmal, és az is volt egy indítatás, hogy ezt a korosztályt célozzuk.
És sikerült?
Szerintem sikerült.
Mi a saját tapasztalat?
A saját tapasztalat az az, hogy lelkes csapatok vannak, lelkes óvodák, lelkes óvodavezetők, lelkes szülők, lelkes gyerekek, és egyre magasabbra teszik a lécet, és egyre ügyesebbek, egyre szebb pályaművek készülnek.
És abban mi a tapasztalat a saját gyerekein, hogy már felnőnek, nagyobbak, hogy megmarad ez a szemlélet? Tehát, hogy működik?
Én azt gondolom, hogy működik, mert én azt látom a saját gyermekeimen, hogy volt ennek, van ennek értelme ezzel foglalkozni. Bízom benne, hogy természetes. Én úgy látom, és azt is látom, hogy akik ebbe a pályázatba részt vesznek, szülők, gyerekek, ők ezen az úton elindulnak, és ebben nagyon lelkesen részt vesznek, és mi bízunk benne, hogy ebben van változás, igen, hogy ez egy nevelő, szemléletformáló hatással van.
Svetko Vanda.
Dr. Molnár Erika.
Mekkora munka volt ez önöknek, szülőknek?
Összeszedtük az eldobható, újra hasznosítható anyagokat. A gyerekek ötleteltek, és az óvodapedagógusok. Igazából az ő érdemük.
A kislányom nagyon szereti a kézműves dolgokat, és hát Luca néni, ő nagyon jó ebben, úgyhogy ennek örültünk, hogy ki tud teljesedni a kreativitása.
A helyzetnek az egyik célja is az, hogy a környezet tudatosságra felhívja a gyerekek figyelmét. Abba bíznak a szakemberek, hogy a gyerek hazaviszi a tudást, és akkor otthon anyuka, apuka is majd figyel arra, hogy akkor környezet tudatosabb legyen. Ez most működött?
Anyuka, apuka amúgy is figyel erre, ez nagyon fontos.
Az utóbbi években, amióta már a személygyűjtés is különbegy, kifejezetten figyelünk a környezet tudatos nevelésre is, mert hát mi is úgy élünk otthon, és ugyanezt a szemléletet látják a gyerekek az óvodában is, mert már több éve ugye zöld óvoda címet elnyert, úgyhogy ők nagyon figyelnek rá.
Azt azért elmondanám, hallgatók nem látják, óriási munka van ebben. Tehát ezek olyan kis házak, de ez elképesztő aprólékos munka. Gondolták?
Püspökné Kovács Vivien. A hétköznapokban is sok aprólékos munkánk van, tehát a legapróbb dolgoktól is elkezdve, amire valami megépül.
Gyerekek abszolút vevők voltak erre? Volt kitartás, volt türelem?
Mismás Luca.
Igen, a nagyon molyolós kis aprólékos dolgoknál azért volt, hogy ott hagytak, de festés és a nagyobb vonulam, például a fű az úgy készült, vízbe tettünk zöld temperát, és abba beleáztatták ezt a vatelint, és csavarták ki, hogy a színárnyalat, mert ugye minél többet csavartak ki belőle, annál jobban világosodott ki a szín, és hát nagyjából a pici darabokat egy színbe kellett hozni, legalább valamennyire. Az ilyen nagyobb látványos részeket sokkal jobban élvezték.
Szülők mennyire tudnak a családok ebben részt venni, vagy ez csak szigorúan az óvodai közösség múlt?
Előzetes dolgokban a szülők csak annyiban vettek részt, hogy hoztak nekünk újra hasznosítható anyagokat, de nagyon a részleteit nem tudták addig, amíg nem tudtuk, hogy van benne előrelépés és továbblépés.
Mi volt a nehezebb, a kivitelezés vagy megtervezni?
Mindenképpen a tervezés. De amint nekiáll az ember, utána már megy magától. Csak elkezdeni volt nagyon nehéz, hetekig ültünk fölötte. És akkor a gyerekek is, de most ebből mit csinálunk? Ebből most mi lesz? De hogyan?
Sok mindent csináltunk igazából, terveztünk hidat, kipróbáltuk mi magunk, hogy tudjuk megalkotni, hogyha a gyerek kezébe beleadjuk, hogy mennyire könnyű vagy nehéz az adott dolog, de hát egyértelműen olyat nem adtunk nekik, ami kivitelezhetetlen.
Mai gyerekekről mindig azt halljuk, hogy mennyire problémásak ez a digitális közeg, mennyire elviszi őket, mennyire nem tudnak egy hosszan koncentráltan figyelni, mennyire nehéz őket lekötni egy feladattal. Na most itt van ez a rengeteg házikó meg az önöké, abszolút rácáfol erre.
Sok múlik azon is, hogy nem egyszerre zúdítjuk rájuk ezt a nagy feladatot, hanem nagyon ügyeltünk a fokozatosságra, arra, hogy élményszerű legyen számukra, az, hogy ők alkothatnak valamit, nem pedig kényszer. Ez számunkra nagyon fontos volt, így több alkalommal, igazából reggelenként, délutánonként, uzsonna után ültünk össze a gyerekekkel, vagy reggel még érkezéskor fokozatosan. Akinek valami ötlete volt, odaült, és mondta, hogy na, ez is jó lenne bele, az is jó lenne bele, és akkor így alakult szépen.
Nagyon érdekes egyébként, mert az egyik alkotó az pontosan egy ilyen megállhatatlan kisgyermek volt, akit egyébként nagyon lekötött ez a festés, és főleg az motiválta, hogy ő ezzel fontosnak érezte magát, hogy ő most valami nagy dolgot csinál, és nem csak egy hétköznapi festegetést, amit igazából minden héten csinálhat, nem hogy valami különlegeset, és valami egész más.
Ne mennyire lehet bevonni az óvodai munkába a családokat, a szülőket? Mit tapasztalnak erről? Mennyire fontos ez?
Bencik Imréné vagyok, a Nagykanizsák Központi Óvoda Palini Tagóvodájának tagintézmény igazgatója. Én azt gondolom, hogy többségében együttműködök. Attól függ, hogy mennyire, hogyan tudjuk ezt tálalni a szülők felé. Szerintem már a projekt kihirdetésekor, hogy elkezdődött ez a gyűjtő munka, az újrahasznosított anyagok gyűjtése, már akkor érződött ez, én ahogy hallottam a kollégáimtól.
Szerencsére még olyanra is jelentkeznek, amire nem kérjük meg őket.
Mindenképpen lehet a szülőt is, a kisgyerek által lehet a szemléletét formálni, tehát a minta nagyon fontos. Az, hogy mit mutat az óvodapedagógus, az óvonéni a gyerekeknek, mit élnek át. De hát én azt gondolom, hogy ma már a 21. században ez alapjában véve természetes, így élik a gyerekeink a mindennapjaikat.
Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget, már feleselget, fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem vad, dörgedelem vad, dörgedelemmel, dörgedelemmel, s kék jele her vad, kék jele her vad, lenn a tavaknak, lenn a tavaknak, sükre meg árad, sükre meg árad, jöjj be a házba, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, vesd le ruhádat, már esik. Már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, mossa az eső.
Bővíti a gyerekek szókincsét, javítja a szövegértést, fejleszti a képzelőerőt, az érzelmi intelligenciát, feszültségoldó, valamint építi a gyerekek és felnőttek közötti kapcsolatot is. A meseolvasás és történetmondás jótékony voltát ma már számos hazai és nemzetközi kutatás bizonyítja. Gondoljunk csak arra, hogy a népmesék elsősorban a felnőttek iránytűi voltak szimbolikájukkal. Ezekre a pozitívumokra hívja fel a figyelmet a Libri Mini 30 napos kihívása is. Május közepétől a könyvkereskedő minden nap egy-egy közös olvasásra ajánlott mesével segíti a szülőket, nagyszülőket és a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az egyik könyvesboltban Kovács Bernadett járt, ahol először éppen egy mesekönyveket vásárló anyukával beszélgetett.
Hazavihetjük ezt a könyvet, szeretnéd?
Igen.
Jó. Papa Malac lett a befutó. Kedvenc elfoglaltságunk a meseolvasás.
Milyen idős a kislány?
2 éves elmúlt.
És hogy hívják?
Liza. Hogy szereti, hogyha kitalálunk mesét, de nagyon szereti a könyveket is. Ezt általában még elalvás előtt, mert nagyon leköti, és felpörög tőle. Tehát ő nem az a gyerek, aki elalszik a mesén, hanem még jobban érdekli. Utána úgy szoktuk, hogy becsukjuk, és akkor magunktól befejezzük, és akkor már be van csukva a szeme. Nem még kell rá egy kis idő. Tessék szívem.
Nagyon ragaszkodik a Peppa Malachoz. Ez most a Peppa Malachnak szól, vagy egyáltalán a könyveknek?
Minden könyvnek. Tehát neki a nővére könyve is. Most itt láttam, éken egy lovacska van. Neki az is tökéletes lenne. Csak valami színes legyen.
Nevelni kellett erre, mintát mutatni, vagy igazából így született? Nálunk és önök is rácsodálkoznak.
Mindenki nagyon szeret olvasni, tehát már most nem tudjuk, hogy hova tegyük a könyveket, annyi van otthon.
És milyen hatása van, azt említett, hogy felpörög tőle, de egyébként szókincsbeli fejlődés lát-e, bármilyen viselkedésbeli?
Ő nem jár közösségbe. Mi egy elszigeteltebb helyen élünk, és nagyon-nagyon sok szót ismer, és olyan szókincse van, hogy 2 éves létére a nagylánynak nem volt ennyi.
Ezt a hangját.
Na hát ezek a lapozgatósak, ezek annyira nem jönnek be. Ezt szerelni is nagyon szeret, és amit szerelni lehet, azt inkább szétszedi.
A nővére milyen idős?
16 éves, úgyhogy mindig neki is viszünk egy könyvet. Ha bejövünk, akkor egy neki, egy a nagytesónak.
És hogyha esetleg édesanyjának nincs ideje olvasni, akkor a nagytesó ül leolvasni? A kicsinek?
Hogy nem, nálunk csak én olvasok neki. Nálunk ez egy szertartás.
Kislány választ, vagy esetleg ön is választ?
Mindig ő választ. Mindig azt kell, amit ő.
És ön egyébként miket szeretne olvasni, hogyha megengedni ugye a kis hölgy.
Teljesen mindegy, ami az ő korosztályának megfelelő. Én nagyon szerettem a nagynak a Bugyó és Babócát, az Anna Peti Gergőt, őt annyira már nem köti le.
Édesapa is becsatlakozik néha a meseolvasásba, vagy lehet, hogy nem is néha?
Nem, édesapa nem szereti neki a meséket olvasni, édesapa inkább magától mesél. Apának teljesen más a beállítottsága, ő most írja a doktoriát, úgyhogy ő is nagyon sokat olvas, és este ő már nem szeret könyvet a kezébe venni. Ő szárnyal, és a legérdekesebb történeteket mindig apa meséli.
Milyen gyakran mesélnek, minden este?
Minden este.
Milyen időskora óta?
Hát olyan 4-5 hónapos lehetett, hogy szokja a hangunkat rendesen, velünk egy szobába alszik, és nálunk nincs tévézés este, és akkor olvasunk.
Lehet, hogy ezt is be kell rakni a kosárba, ez már nem a Peppa malac?
Hát igen, úgy látom, ez is nagyon tetszik. Ezt is szeretnéd?
Igen, papásat.
Papásat is, és ezt is.
Felvétel előtt már megbeszéltük Ludwig Orsolyával, a Libri szóvivőjével, hogy utánkövetni nem nagyon lehet azt, hogy a mese kihívásban kik, illetve hogyan kapcsolódtak be. De arról viszont beszélhetünk, hogy mi volt ennek a célja. Talán az, hogy a meseolvasás fontos, ezt nagyon nem kell ragozni, vagy pont, hogy kell ragozni, még mindig úgy érzik, hogy úgy gondolják, hogy nincs elég fókusz azon, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a meseolvasás.
Egyrészt igen, azt nagyon nehéz követni, hogy a kihívásban hányan vesznek részt, hiszen nem mindenki ad visszajelzést. De nagyon sok visszajelzést kapunk szülőktől, nagyszülőktől, hogy nagyon örülnek ennek a mesekihívásnak, mert ugye ez amellett, hogy egy felhívás meseolvasásra, azt is jelenti, hogy itt május közepe óta minden nap egy másik meséből egy bizonyos mennyiségű szöveget mi ingyenesen kiteszünk ugye a Libri Mininek a weboldalára, tehát úgymond egy ajánlót adunk abból a könyvből, mert szerintem ez elképesztően fontos, hogy a gyerekek ízlését is megtaláljuk. Tehát az, hogy mesét olvasunk, ez egy alapvető jelentőségű feladat, mondjuk így, ami nem csak az olvasáshoz kapcsolódik, ennek pszichológiai hatása is vannak, ugye a kötődés kialakulásához nagyon segít, a megnyugváshoz, a rutin kialakulásához is hozzájárul, tehát van egy nagyon erős ilyen attribútuma is az esti mesének, a közös összebújásnak. Kutatások bizonyítják, hogy az a gyerek, aki olvas, akinek olvasnak, az minden területen jobban teljesít, az iskolában is, és az élet minden területén. És még egy nagyon fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ahogy a gyerek nő, fel sem erül bennünk a kérdés, hogy miért nem jó még mindig rá a 3 évvel ezelőtti póló, akkor az sem erüljön föl bennünk, hogy már bizonyos dolgok nem tetszenek neki, hogy az ízlése is változik, és erre oda kell figyelni. A saját példámon láttam, hogy az én kislányom nagyon szerette sokáig a lovacskás könyveket. És kb. Mindent elolvastunk a lovacskás kategóriában, de hát még volt például a Póniszív sorozat, ami még tartott, és már ott voltunk a nem tudom 13. résznél, és elkezdte nem érdekelni. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor most itt nem szeret olvasni. És aztán persze én könyvek között élek, tehát hogy egy kicsit előnyöm van, de elkezdtük azt keresni, hogy mi tetszik neki. És ez időről időre, és van, amikor ez elég gyorsan is történik, megváltozik az ízlése, megváltozik az érdeklődése, és akkor ezt egy szülőnek, nagyszülőnek, ideális esetben egy pedagógusnak is észre kellene venni, tehát erre figyelni kell, és akkor segíteni megtalálni azt az olvasmányt. Egyébként mindentől függetlenül én felnőttek esetében is meggyőződéssel mondom azt, hogy aki azt állítja, hogy nem szeret olvasni, az még csak azt nem találta meg, hogy mit szeret olvasni.
Itt van a kezemben a telefon, és felmentem a Libri honlapjára, a gyerekkönyv kihívás oldalára. Teljesen véletlenszerűen rákattintok mondjuk a 4. topikra, de bármelyiket választhattam volna.
Ez a 4. napunk volt, igen.
Ez akkor azt jelenti, hogy a 4. nap, ugye, akkor ebből van 30-31.
Igen, pontosan ennyi lesz.
Mert hogy még tart a kihívás, igen. Mesék, amikkel könnyebb az ovi kezdés. Hát ez egy ilyen megfogható kategória. Csak hogy a hallgatók tudják, hogy mire lehet számítani. Itt van egy rövid leírás, és akkor itt, hogyha jól látom, Janikovszki Éva, Még óvodás vagyok című könyvét ajánlják, és ebbe lehet beleolvasni. Tehát így épül fel ez a kihívás.
Bizony, és arra törekedtünk teljesen tudatosan, hogy klasszikus művek is kerüljenek a válogatásba, meg teljesen friss kortárs kötetek is kerüljenek. Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a nagy alkotók, mint Janikovszki Éva, akinek ugye idén a születésének 100. évfordulóját is ünnepeljük, tehát egy kicsit nagyobb fókusz is van rajta, vagy Marék Veronika, vagy kortársat is mondhatnék, Berg Judit, a rumini világ megálmodója. Tehát, hogy akik már nagyon sokat bizonyítottak, már nagyon sokat letettek az asztalra, ő rájuk is kerüljön újra, vagy még mindig reflektorfény, de mutassunk meg új szerzőket is, magyar és külföldi szerzőket, akik esetleg nem jutnának eszünkbe levenni a polcról, mert hiszen még nem ismerjük őket, úgyhogy nagyon sok ilyen friss alkotás és sokféle tematikájú alkotás került a válogatásba, ahogy ugye említettem az előbb a lovacskás könyveket, hát itt van dínós, van autós, van állatos, van emberes, mindenféle kategória, tehát ami a gyereket érdekli, azt kell megtalálni.
Amúgy jöttem én a földre, itt maradtam mindörökre, megszerettem, amit kaptam, szívem ide láncolt. Néha el is penekeltek, megöleltek, felemeltek, barátomnak azt fogadtam, aki velem táncol. Voltam, én már jött, ment mindenféle szerzet, az egyik jelző megsebzett, a másik örömet szerzett. Akármilyen nyelven értenek a szentek, valahogy a végén majd csak eltemetnek.
Mesélj, ülj le, lassulj. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen igyekszik felhívni a szülők figyelmét arra, milyen fontos az, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek képernyő előtt, és mire használják az okos eszközeiket. A sportoló és családapa saját tapasztalatairól is mesélt Ernst Taraczközi Kingának.
Olyan sok tartalom, olyan sok érdekesség, hasznos és haszontalan dolog, olyan modern profi játékok és mindenféle felületek vannak már, amik az ő rendelkezésre állnak, hogy ha 50 ezer évig élnénk, akkor se tudnánk minden mai tartalmat végig böngészni, minden játékot végigjátszani, és ez minden nap még csak fejlődik és növekszik, tehát azt elvesztettük azt a csatát, hogy a digitális térben ki tudjuk elégíteni a kíváncsiságunkat, és ehhez képest van élet, ehhez képest vannak egyéb dolgok, mi például a közösség egymás szemében és mi is most egymás szemébe nézünk, és én ezt képviselem, hogy igen, van okos eszköz, igen, lehet használni, de az is igen, hogy elvesztettük azt a csatát már régen, hogy a digitális térben ki lehet-e mindent használni, meg lehet-e mindent nézni, ott kell-e mindig lennünk. Ugye van ez az angol kifejezés, a fear of missing out, FMO, hogy félek attól, hogy lemaradok valamiről, ez mindenkiben van, benne van valamennyire, valamilyen szempontból, bennem is sportban, vagy sok minden szempontból, de a digitális tér nagyon veszélyes, mert aztán tényleg végtelen, és nem baj, ha lemaradunk dolgokról valóban. És főleg ezt a gyerekeknek kell megtanítani, hiszen ők már 1-2-3 évesen már tudják jobbra-balra sodorni az ujjukkal a képernyőt, ami elképesztő, hogy hol, mint hogyha ezzel születnének.
Az is egy kihívás a szülőknek, hogy valamilyen alternatív megoldást adjanak, vagy lehetőséget, hogy kikapcsolódjanak, élvezzék az életet. Ugye mi most a nagy sporták választón beszélgetünk, és azt hiszem ez egy nagyon jó alternatíva, hogy sportoljanak, menjenek ki, próbáljanak ki sportágakat, vagy egyszerűen csak mozogjanak, menjenek ki túlvezni.
Igen, átgondoljuk, hogy Magyarországon mennyi mondjuk 6 és 18 év közötti fiatal él most, és hogyha azoknak lenne egy nagyon pontos számunk, hogy közülük, aki nem telefonozik, nem használ okos eszközt éppen adott délután, akkor mivel foglalkozik egyébként, akkor a legnagyobb számon a sport és a zene lenne. Ezért is vettük bele a Nagy Sportág Választóba, ami 2007-ben indult, néhány évvel később a Nagy Hangszer Választót. Szerintem valószínűleg a leginkább érdekes szórakozás, elfoglaltság, hobbi, szenvedély, melyik szinten vagyunk éppen, kit mi érdekel, a gyerekek számára ez a sport és a zene. Úgyhogy ezért nagyon fontos a Nagy Sportág Választó üzenete. Igen, vannak okos eszközök, igen, van online tér, igen, tök jó, hogy világ másik részén, vagy a város másik részén lévő haverommal néhány másodpercen belül fotókat, vagy bármit meg tudok osztani. Nem kell mindig rohangálnunk mindenhova, a könyvtárba, bankba, akárhol el tudunk intézni dolgokat, tömeg, nyomor és dugó és üzemanyag pazarlás nélkül akár. Sok-sok haszna van, de az, hogy lemegyek edzésre, és ott legyőzöm egy kicsit magamat, egy kicsit fejlesztem az egómat pozitív értelembe, megtanulok küzdeni, együttműködni, annál nincsen hatékonyabb és embernek valóbb, mint akár a sport, akár a zene, amit tud adni. Ráadásul relaxációs. De az, hogy nem hallok semmit, amikor úszok, az egy olyan jó érzés, hogy nincs ez a sok zaj, a reklámok, a mindenhonnan dübörgő zajok, zenék, a sok butaság és sok okos dolog, ott csak magadra kell figyelni a vízbe, és nagyon jó pluszt ad például.
Ha van olyan család, ahol a sport szeretete az jelen van, akkor gondolom, hogy egy olyan család az, ahol például apa háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, labdázó. Önöknél volt egyébként ilyen meghatározás a feleségével, hogy mondjuk mikor adnak a gyerekek kezébe kütyűt, vagy előbb inkább sportolnak, vagy hogyan oldották meg ezt önök?
Egy öttagú család vagyunk, és jelen pillanatban mondhatom azt, hogy a heti sportolás mennyiség nálam a legkevesebb, miközben én is mozgok és sportolok, de a családom mind a 4 nőtagja sportol komolyan, úgyhogy büszke is vagyok rájuk, és nekem ez egy intőjel. És nálunk voltak igen megbeszélt dolgok, például hétköznap iskola után, főleg amikor már edzés is volt, akkor az okoskészülék használata nem volt megengedett. Az volt egy alapszabály régen, amikor még az internet hajnalán voltunk a legnagyobb lányomnál például, hogy esőben és betegség esetén lehet kivétel a megbeszélt képernyő használattól eltérően. Egyébként meg mondjuk egy-egy hétvégi nap, egy-egy korán sötétedős téli nap, fél ötkor, ötkor sötét van, nincsen semmi dolga szombat délután este, akkor persze megnézünk egy mesét együtt, de az is fontos, hogy kontrollált körülmények között történjen a képernyő idő használata. Nagyon sok szülő azt mondja, hogy hát a gyerek bement a szobájába, és ott el van. És nekem nincs felelősségem, 4 fal között van, nem fog leesni sehonnan, nem töri össze magát, és mentálisan mennyi méreg éri, kontrollálatlanul esetleg, amire egy szülő nem figyel oda az online térben, az abúzustól kezdve, az átveréseken át, a butaságok, a nem nekik való korosztályosan tőlük idegen és káros tartalmak, stb. Nagyon sok gyerek esetében a szülő nem tud semmit a gyerekének a valós magánéletéről, a valós lelki világáról. Nagyon szomorú, és egy nagyon határozott tényez. Mate Geac Gödöllői vízilabda csapatában dolgozom, több mint 200 gyermek jár hozzánk, és én többet tudok néhány gyerek titkos, hogy magánéletéről szinte, ugye mondhatom, hogy a víz viszi a hangot, mint egy-egy szülő, aki azt gondolja, hogy én nagyon sokat dolgozok, megkeresem a pénzt, a megélhetést, viszem, hozom a gyereket, ellátom ajándékokkal, fölruházom, és akkor elégnek kell lennie. És tudod, hogy mi a lelki baja? És tudod, hogy ő egyébként már nem egyszer, hanem 38-szor ivott alkoholt, és te azt gondolod, hogy egyszer kipróbálta? Elképesztő sok mindent nem tudunk a gyerekekről, ha nem kezdjük el akár 4-5-6-7 évesen beépíteni az életükbe, hogy használhatok képernyőidőt, lehet magánéletem, de a szülei nagyjából tudják, hogy mi történik, legyen egy ilyen kontroll. Úgyhogy ma már be lehet állítani egy csomó mindent az okos készülékeken, olyan korlátozásokat, ami még mindig engedi a gyereknek azt a szabadságát. De egy 9-10 éves gyereknek nem kell tudnia, hogy egy felnőttnek milyen rendelkezésre álló lehetőségei vannak az online térben.
Önöknél van, vagy volt ilyen szülői felügyeletbe állítva?
Volt, igen, de nálunk egy legnagyobb terápiás dolog a külön óra. Tehát ha eljár angolra, eljár kézilabdára, vízilabdára, eljár gitározni, akkor eleve időjének egy nagy része le van foglalva. Nagyon sok terhelést kapnak eleve a gyerekek. Aki jól tanul, aki megcsinálja a leckéjét, aki sportol becsülettel, hétvégén elmegy versenyre, mérkőzésre, ő nagyon sokat tesz már, sokszor többet, mint egy felnőtt egy hétköznap folyamán, úgyhogy kell a pihenés. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a minőségi táplálkozás, pihenés minősége, hogy amikor pihenek, akkor tényleg csukjam be a szemem, kapcsolódjak ki, hogy olvassak egy jó kis könyvet, vagy oké, játszok 4 órát, 1/2 órát, de utána kapcsolom ki az agyamat, ne legyen benne semmi a fejemben a pihenésen kívül, és hagyjam regenerálódni az agyamat és felépülni. Elképesztően fontosak. Mindenki a tanuláson meg a sportról beszél, de hozzáteszem a táplálkozás, a minőségi szabadidő és az alvás. Én ezt az 5 dolgot tartom nagyon fontosnak.
Zúghat a folyó, hallgatag a szó, szíved jégvirág, kezed tűzforró.
Napunk olvadó, dalunk halkuló, táncunk forduló, szerelmed múlandó.
Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér, nem fáj.
Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmot szó. A színtelenség minket is elrabolt.
Várok még rád, várok még rád. Együtt átragyoghatnánk az éjszakát. Várok még rád, nincs is tovább, mint régen átragyoghatnánk az éjszakát.
Nyugtalan az ég, nem találja még
kimondatlan szavak hangod nélkül némaságba tartanak. Ismerős a hely, innen mentem el, visszatér nem fáj. Megváltoztál, a város szürke volt, szemünkre álmod szólt, a szintelenség minket is elrabolt. Várok még át. Várok még el, ha nincs is tovább, mint régen átragyoghatnánk az éjszakát. Együtt átragyoghatnánk az éjszakát.
Május legvégén, 29-én és 30-án tartották meg idén a nagy sportág és hangszerválasztót Budapesten, ahol több mint 100 sportágat és 25 hangszert ismerhettek meg, és próbálhattak ki a gyerekek ingyen. Az eseményt 2007 óta rendezik meg rendszeresen, ahová iskolai osztályok és családok is előszeretettel látogatnak ki. Ismét Ernst Tarackközi Kinga kérdezett.
Sportolni fontos és jó. De ahhoz, hogy szeressük azt, amit éppen csinálunk, kell az is, hogy a megfelelő sportágat válasszuk, amiben nem csak a kemény munka, hanem a kikapcsolódás és az élvezet is ott van. Ennek a sportnak a megtalálására és kipróbálására ad lehetőséget évről évre a nagy sportág és hangszerválasztó. A helyszínre kilátogató szülőkkel és gyerekekkel beszélgettem.
Azért jöttünk ide, mert kíváncsiak voltunk, hogy vajon milyen sportok vannak még azon kívül, amit így ismerünk a környezetünkben.
A gyerek sportol valamit? Sportolsz valamit?
Igen.
És micsodát?
Focizom.
Tényleg, és mióta focizol?
4 éves korom óta.
Most hány éves vagy, azt elmondod?
10.
Akkor az már 6 év. A család is ilyen sportos? Esetleg önök is sportolnak?
Nem, így rendszeresen nem. A férjem focizik, de így nem, tehát nem ilyen sportos család vagyunk.
És hogyha már megvan a sportág, akkor miért jöttek ki megismerni a többi sportot is? Esetleg van, ami még tetszik?
Igen, tehát hogy szerettük volna látni, hogy mondjuk labdajátékokból milyen típusú van még, amivel nem találkoztunk. Hát ami tetszett neki eddig, az nem is igazán labdajáték, hanem az airsoft szerintem.
Miért tartják fontosnak, hogy a gyerek mondjuk sportoljon? Ugye 6 éves sportol, azért az a szülőknek is nagyon nagy kihívás, ugye folyamatosan logisztikázni, de mégis megteszi.
Hát szerintem nagyon fontos, hogy az egészséges életmódnak a része legyen a sport, hogy a gyerek megszokja azt, hogy mozogni kell, és mozogni jó. Így lehet tudja vezetni a feszültséget, jó társaságban tud lenni, szabályok, keretek között van, tehát ilyen nagyon sok szempontból fontos nekünk.
És szeretnék esetleg, hogy versenysportoló legyen később, vagy csak az egészség megőrzése a fontos?
Egyelőre az egészség megőrzése fontos nekünk.
És neked mi a cél a focival? Tűztél ki magad elé valamit, vagy csak szereted játszani?
Ilyen kitűztem magam elé az, hogy versenysportoló.
A nagy sportág és hangszerválasztóra érkezett ki a kislányával. Mennyi idős a kislány?
Ő 5 éves.
Miért jöttek?
A nagytesóval jöttünk, ők jöttek az iskolával, és igazából őket kísértük el, 2-1-ben igazából. Szerettük volna, hogyha a nagyobbik talál egy olyan sportágat, amiben megszereti, de egyelőre még válogat, meglátjuk.
A kislány viszont, hogy látszik, megtalálta a sportját. Itt állnak a szurkoló lányok előtt, és ügyesen szurkol a kis pompomokkal.
Otthon videókból szokta gyakorolni, van otthon is ilyen, ami boltba kapható pompon, azzal gyakorolt, azt lehet látni, hogy azért ilyen ügyes.
Tetszik neked a szurkolás?
Igen.
És szeretnél majd szurkoló lány lenni, akár becsatlakozni a nagy lányokhoz?
Igen.
És miért tetszik neked a szurkolás? Ezek a nagy pompomok, színes pompomok?
Igen.
És a mozgás, nem fáradsz el?
Nem.
Önök sportolnak? Sportos családnak tartják magukat?
Igazából annyira nem. Nem, de a gyerekeknél igyekszünk bevezetni, hogy az életük része legyen a sport.
Az életük része legyen, hogy egészségesek legyenek, vagy akár versenyszinten is?
Elsősorban, hogy egészségesek legyenek.
Füszfa Gergely vagyok.
Füszfa Péter, nagypapa.
Őt pedig Füszfa Olivernek hívják, kisfiam. 3 generáció.
Igen, nagyapa, apa és fia jött ki a sportágválasztóra. Mi célból?
Abból a célból, hogy megismertessünk minél több lehetőséget a kisfiammal. Szerintem nagyon fontos az, hogy a sport és az egészséges életmód a fiataloknak a gyerek gyerekeknek a neveltetésében szerintem ez kiemelten fontos dolog, és szerintem fontos az is, hogy minél előbb megpróbáljuk velük megtalálni azt, ami esetleg a legjobban illik hozzájuk, meg a személyiségükhöz. Nyilván még a kisfiam most ez csak 4 éves, szóval ez még nagyon egy kezdetleges dolog nálunk, de úgy gondolom, hogy minél előbb jó arra nevelni, hogy a sport mennyire fontos, és hogy épp testben épp lélek lakozik.
Mindenki sportol? Apa, nagyapa?
Igen, valamilyen szempontból igen. Ugye édesapám is, aki itt van velünk, ugye gyermekkorától kezdve sportolt, futball, jégkorong, kézilabda, minden, amit az iskolában, ugye torna, ami volt, ugye. Szintén nálam is így volt, hogy kiskoromtól kezdve sokat játszottunk kint, és tényleg mindenbe belekóstolt az ember. Végül a futball lett egyébként a befutó, de mellette a jégkorong, a kézilabda, minden érdekelt, ami sport. Mi is ezt próbáljuk továbbadni a fiunknak, hogy fontos a sport és a mozgás.
Nagyapa is aktív, akár az unokával?
Hát a koromnál fogva már csak lassan, úgyhogy most már átveszem majd a napi futballt vele, ennyi nem maradt már több.
És neked van kedvenced, Oliver? Melyik sport tetszett a legjobban itt?
Kosár.
A kosár, tényleg? És apa ezt hogy viseli a foci után a kosár?
Mozogjon. Nekem az a legfontosabb, hogy mozogjon, érezze jól magát, ami tetszik, abba tudjon elmerülni. Ha kell, akkor a csarnokba fogunk ülni. Nincs mese. Hát kell a kosár, én is szeretem a kosárlabdát, végén szeretek dobálni. Mindegy, csak mozogjon.
Otthon is szoktatok apával akár kosarazni, vagy labdázni? Szoktál apával?
Nem csak a kosárból.
Azt mondja, hogy nincs otthon kosárpalánkunk még, de ez fog változni a közeljövőben, ez biztos. De otthon próbálunk focizni, futni, ugrani, leérkezni, mindent, ami a mozgáshoz tartozik.
Esetleg akár azt is támogatná, vagy azt szeretné, hogy versenysportoló legyen a gyerek, vagy inkább az, hogy legyen egy olyan sport, amiben kikapcsolódik és egészséges.
Kezdésképpen legyen az, hogy egészséges, kikapcsolódik, és hogyha ez úgy szintet tud lépni nála, hogy esetleg ez a hivatásá is válhat, akkor nem ellenezzük. A legfontosabb az, hogy mozogjon, sportoljon, legyen egészséges, ez az első számú dolog. És hogyha ezt tovább tud utána nála gyűrűzni, akkor csak örülünk neki, ha nem, akkor pedig az egészség és a jókedv a legfontosabb.
Jut-e valaki a Trabant akkumulátor és egy szerencsétlen baleset mellől az első magángyógyászati központ alapításáig? És hogyan addig, hogy nem perel a feljebb valóval egy közeli haláleset miatt sem? Mohácsi Gábort ugyanis a hite segíti mindig és mindenkor. Azt mondja, fontos, hogy jó kapcsolatunk legyen magunkkal, az életünkkel és az Istennel is. A család csak így lehet erős szövetség. Erről beszélgetett vele Bétót Erika.
A mai rohanó világban különösen fontos, hogy időt szánjunk szeretteinkre. Egy közös beszélgetés, egy együtt elfogyasztott vacsora, vagy akár egy telefonhívás is erősítheti a családi kötelékeket. A kutatások szerint azok az emberek, akik szoros családi kapcsolatokat ápolnak, általában kiegyensúlyozottabbak, könnyebben birkóznak meg a nehézségekkel, és jobb lelki egészségnek örvendenek. Mondja Mohácsi Gábor, aki Miskolcon elsőként hozott létre magánegészségügyi centrumot. Vele beszélgettem.
1991-ben meg akkor Trabanttal jártam. Nem volt pénzem akkumulátort venni, és mindig bevittem este, feltöltöttem, betettem, és el tudott menni, és addig-addig a gyerekek eljátszották a elemlámpát, és amikor én mindig hajnalban indultam dolgozni, 5 óra fele, akkor december 23-án, akkor még sötét van 5 órakor, és nem indult a Trabant, hogy betettem a akkumulátort, és elkezdtem a sarunál motoszkálni, de nem akart sehogy se indulni, azért elemlámpa nem volt. Én autószerelőként nagyon jól tudtam, hogy robbanásveszélyes, de akkor a per pillanat nem jutott eszembe, és meggyűjtöttem egy papírt, hogy lássak, hogy mitől nem indul, hogy jól van, és akkor a frissen feltöltött akkumulátor felrobbant, és a szememet kiszórta egy műanyag szilák, ami kiszabadult belőle, és behoztak a kórházba. és ott megműtöttek, és egy-két napon belül elkezdett a nyomás nőni a szemembe, és azt mondták, hogy ha sajnos másnap a nyomás nem fog csökkenni, akkor a szememet ki kell venni.
Egyik és szemét?
Az egyik szememet, igen, a jobb szememet. És ezért imádkoztam a Jóistenhez, hogy ha nem fogják kivenni a szemem, akkor csinálok egy gyógyászatot, és másnapra a nyomás el, mert nem vették ki a szemem. Alapján látásom viszonylag jó, igaz, hogy lencsét kellett benne cserélni. 92-ben akkor még nagyon ritka volt az ilyen lencsecsere műtét, de alapján 75%-osan látok vele, és így alakult ki 16 évvel ezelőtt ez a Erzsébet fürdő gyógyászat.
Persze nem volt ez ilyen egyszerű, de Mohácsi Gábort a hite vitte előre.
Én keresztény vagyok, nem vallásos keresztény, nagyon hiszek a Jóistenbe, nap mint nap imádkozom, és nagyon jó kapcsolatot ápolok a Jóistennel.
Ez mindig így volt, vagy élete során valahogy jött?
Nem mindig, de én mindig hittem valamibe, és ezelőtt egy 25 évvel elhatároztam, hogy bemerítkezek, és befogadom az Urat, azóta így élek, és egyre erőteljesebben hiszek, és egyre erőteljesebben jó kapcsolatban vagyok a Jóistennel.
A munka után szóba került a család.
Kétszer nősültem, van egy kislányom, 36 éves.
Akkor már nem is olyan kicsi.
Hát igen. Nagymamám 92 éves volt, és mindig édesapámnak mindig azt mondta, hogy kisfiam, pedig már akkor ő 70 fele volt, tehát mindig ugye ő lesz a kisgyerekünk, meg van egy nevelt fiam. Alapeljével a feleségem, a második feleségem meghalt, ugye 2 évvel ezelőtt. A lányom kint van Amerikában, sajnos. Azon kívül a fiú az Németországban, nevelt fiam. Most élek egy csodálatos párkapcsolatban, boldogságban, szeretetben.
Ő perlekedhetett volna a Jóistennel, hiszen önnek van egy egészségügyi intézménye, és pont a saját feleségén nem tudott segíteni.
Ez egy olyan jellegű agydaganat volt, amit nem lehetett segíteni. Jóistennel meg nem perlekedünk, mert a Jóisten csak gyógyulást ad. Ő nem ad rosszat, nem ad betegséget.
Mit gondol a családról, a család fontosságáról napjainkban?
Én azt gondolom, nagyon fontos dolog a család. Már azért mostanság azért könnyen feladjuk. Keresztény emberként nem lehet azt mondani, hogy feladjuk, mikor van egy család. Akkor meg kell tanulni szeretni egymást, és azt gondolom, hogy ha ezt megtanulja az ember, akkor élhet boldogan, és nem azon töri a fejét, hogy ha vannak konfliktusok, meg nehézségek, akkor váljunk el, és menjünk szét, hanem meg kell oldani, meg kell beszélni. Én a feleségem a másodikkal 17 évet voltam együtt. Persze, mint egy családban, párkapcsolatban azért vannak viták, de az ember megtanulja egymást szeretni, akkor onnantól kezdve működik a dolog. Fontos egy család, egy szerető család, rendkívül fontos.
küldte, most mi?
Főhajtás egy világháborús családi történet előtt. Wagner Levente útépítő mérnököt egy munkaszolgálatos századdal küldték ki 1943-ban a keleti hadszíntérre, a tragikus Donkanyarhoz. A közel fél éves út során szerzett háborús élményeit papírra vetette, ebből pedig született egy napló, melynek pár évvel ezelőtti felfedezése akkor valódi csodaszámba ment. Farkas Szabolcs az unokával, Rózsahegyi Barnabással beszélgetett, aki nemrég nyomtatásban is kiadta a naplót, így ezt már bárki elolvashatja. Emellett készült egy vándorkiállítás is Wagner Levente Doni fotográfiáiból, a Földbe vájt világ című tárlat következő állomása Hódmezővásárhely, ahol a Tornyai János Múzeumban június 13-a és augusztus 30-a között megtekinthetik az érdeklődők ezt a különleges anyagot.
Emlékszem, hogy mekkora élmény volt, amikor pár évvel ezelőtt elhunyt nagynénémnek előkerültek a hagyatékából azok a naptári bejegyzések, amelyeket a 60-as évek elejétől indított, és nagyon érdekes volt ezeket olvasni, és egyáltalán megfejteni az ő életét. De hát ennél jóval nagyobb élmény lehetett az, amikor előkerült ez a vastag fedelű napló, amelynek a borítójára az van írva, hogy oroszországi emlékeim 1942-1943. Ugye ez Wagner Leventének az a naplója, amely ezek szerint nem sokkal akkor a megszületése után bekötésre került, és amely kb. 45 év lappangás után került elő egy padlásról.
Így van pontosan, tehát ugye nagypapa 1977-ben halt meg, és akkor nagy valószínűséggel ő ezt dobozba zárta, eltette, és hát aztán utána 2000-es évek elején bukkant ez föl. Keresztanyám és édesanyámnak a halála után hozzánk kerültek a családi irathagyatékok. 12 karton doboznyi irathalmazt válogattunk hetekig, hónapokig a feleségemmel. Tulajdonképpen én nem vettem észre a naplót, tehát ez szinte csodával határos módon menekült meg, mert összeraktuk a másnap a kukásautó számára kikészített lomokat, amikor is a feleségem még egyszer hát átnézte a kidobásra szánt iratokat, és az irat kupac alján megbújt ez a kis barna csoda.
Akkor tehát Rózsahegyi Barnabás, az unoka felkarolta ezt a naplót. Ha jól láttam, akkor ugye gépelt sorokkal van tele. Mit lehet tudni a megszületésének körülményeiről, mikor készült?
Igen, nagypapa gyorsírással jegyzetelt lekint a fronton, és az odavezető úton, és a hazavezető úton mindent. Majd azt pontosan nem tudjuk, hogy mikor, gépelte le, fűzte össze, és írta ki magából ezeket a történeteket. Valószínű, hogy ez neki egy terápiás napló lehetett, mert azokat a átélt szörnyűséget és borzalmat talán így tudta feldolgozni. Ő ezt soha nem akarta ki adni, tehát ezt magának készítette, és talán a feldolgozásban ez volt a legnehezebb fázis, amikor a színes képi anyagot párosítani kellett a naplóban leírt szöveggel. Nagyon sokat kutattam levéltárakba, meg kellett fejtenünk, hogy hol készült, mikor készült, és hogy mit láthatunk a képeken.
Mert hogy ugye ez egy alapvető kiegészítés, hogy nem csak egy naplóbejegyzés készült 1942. szeptembere és 43. februárja között, hanem mindez tulajdonképpen illusztrálta magát az utat színes diafelvételekkel. Több mint 100 ilyen felvétel készült, és ez egy ilyen komplett csomag.
Így van, 163 színes, eddig nem publikált és sehol nem megjelenített fényképek ezek. Tehát alapvetően nagypapa zsidó munkaszolgálatosokat visz ki a Don hátországába, az utak járhatóvá tételén és tárolók építésére vonatkozóan.
Mert hogy ugye elmondjuk el, hogy
útépítő mérnök volt. Tehát a Székesfővárosnál, mint útépítő mérnök a József Műegyetemen végez, és tulajdonképpen ő az első világháborúban is részt vesz, tehát ott aktívan harcol, ott megsebesül, és ott kapja meg a Károly csapatkereszt kitüntetését, majd a fővárosba helyezkedik el, mint segédmérnök, mérnök, főmérnök, tanácsos, majd műszaki főtanácsos feladatokat lát el, és tulajdonképpen hát innen vonul be 1942. szeptember 8-án SAS behívóval, és aztán ugyan olyan szerencsés, hogy ide is tud erre a munkahelyére visszatérni. Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy mit gondolt például ő akkor, amikor megkapta ezt a sasbehívót. Hát ugye ő már 45 éves volt ekkor, 1897-ben született, és nem számított már arra, hogy egy ekkora nagy idézőjelbe kaland vár majd rá, és ilyen messzire fogják őt elküldeni. Hogyan élhette meg ezt a nagyjából fél éves utazást a messzi Alekszejevkáig, tehát a Szovjetunió kellős közepéig?
Szerencsések vagyunk, mert erre nagypapa a könyvben választ is ad. Tehát ő alapvetően úgy gondolta, hogy őt biztos nem fogják kivinni a frontra, hanem valami magyarországi vagy Kárpátokba fogják elvezényelni, mert ugye azt már ő tudta, hogy munkaszolgálatosokat fog kivinni, de azt álmában sem gondolta volna, hogy őt a Donra vezénylik. Ezt nem is nagyon mondták meg neki, hanem ez a vonat után derül ki, és akkor még mindig nem tudja, hogy mit fognak csinálni, mert ezt csak később Ostrogorszkban mondják el neki. Óriási nagy szerencse az ilyen magamfajta családkutató számára, amikor rengeteg irat anyag birtokába jut. Rettentő sok kérdésre választ kaptam ezekből a dokumentumokból.
Kiket hagyott itt akkor 42-ben? Hogyan nézett ki az ő családja? Kik aggódtak érte?
Ez nagyon izgalmas kérdés. Ő tulajdonképpen nem a vér szerinti nagypapám, hanem ő levirátus lévén lett a családunk tagja, tehát ők sógor házasságban voltak, és amikor a háború kitört, akkor megbeszélték, hogyha valakivel valamilyen baj történik, akkor a másik fog az ő családjáról gondot viselni. És édesanyámnak a vérszerinti édesapja Forgács Ferenc, ő 1945. január 17-én Budapest ostromakor egy sebesült katona mentése közben hősi halált halt. A harmadik kerületi otthonukba el tudtunk menni, abba a légópincébe levitt keresztanyám bennünket, és megmutatta azt az utolsó momentumot, amikor az ő édesapja őt az ölébe veszi, megfésüli, megcsókolja, és minthogyha megérezte volna, hogy ők soha többet nem találkoznak, letette, akkor édesanyám 6 hónapos volt, és keresztanyám pedig 6 éves, és akkor kimegy, és ott ő fejlövést kap, és tulajdonképpen hát ő többet nem jön vissza. És akkor így az én nagymamám a két lány gyermekével megözvegyül, és aztán nagypapa Wagner Levente, amikor az ő felesége 52-ben életét veszti, veszi őt el feleségül, és tulajdonképpen a napló kiadása is, és az őróla való megemlékezés, azért is gondoltam kötelességemnek, hogy neki így megköszönjük. Ők nagyon nagy szeretettel támogatták ezt, hogy a hősi halált halt nagypapának így egy emléktáblát avassunk, és tulajdonképpen akkor mesélték el ezt a történetet.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclip.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.